Rádió Egyetem. Marosán György előadását közvetítjük az ELTE Bölcsészettudományi Karáról. Az előadás címe a társadalmi evolúcióról általában, a kísérletektől a hétköznapokig.
A mai óra az egy picit ilyen összefoglaló, különböző dolgokról szeretnék beszélni, pontosabban, ha akarják, ezt is meg lehet írni. Eldöntik, hogy ez jót jelente vagy rosszat. Mindig, amit az elmúlt héten vagy napokban olvastam, az befolyásolja, hogy miről beszélek. Ennek tudom, van előnye, hátránya. Előnye, hogy talán, hogy is mondjam, élményszerűbb az, amiről beszélek. Hátránya az, hogy esetleg egy picit szakadozottabb. Két ilyen élményem volt most, ha rámennek, egyébként nem érdektelen. World Development Report 2015. Ha erre rámennek, akkor egy nagyon érdekes anyag, ez egyébként mindig érdekes, ha évekre visszamennek, különböző elemzéseket készítenek. A legújabb erről szól, Mind, Society, Behavior. Ami azért érdekes, mert én megnéztem ennek a belső részét, és egy olyan témát vetnek fel, ami egykor benne volt a társadalmi evolúció témakörben, 2012-ben vagy 2011-ben, a viselkedési közgazdaságtan. Nem tudom, hogy erről hallottak-e. Akkor, ha eddig nem hallottak, akkor most majd fognak. Tulajdonképpen erről szeretnék beszélni, illetve volt a másik nagy élményem, azt lehet, hogy említettem a múlt órán, ugye mindig, ha olvasok valami érdekes kutatást, akkor nekiállok írni. Nos, a kutatás, mindjárt látni fogjuk, egy svájci kutatócsoport, egy olyan kutató, vagy több kutató, akinek a nevét itt már említettem, ez az Ernst Fehr és mások, végeztek egy svájci bankban egy nagyon érdekes kutatást, mely visszavezethető erre a viselkedési közgazdaságtanra. És akkor azt gondoltam, levezetésképpen utolsó órának érdekes volna erről beszélni, mert erről fognak nagyon sokat hallani, és hogy ez mennyire érdekes, mutatja ugye ez a World Development Report, amelyik egy csomó mindent ír arról, hogy az elkövetkező évtizedekben az államok, a szervezetek elég gyakran fogják magukat befolyásolni a viselkedési közgazdaságtan logikája alapján. Pont. Hát akkor belekezdek ebbe. Némi visszapillantás, de ezekről emlékeznek. Az evolúció, az egész gondolatmenetben, ugye az volt az érdekes, nem tudom, ez mennyire volt meggyőző, érdekes módon a részletekről itt kevesebbet beszéltem, itt szoktak hivatkozni ennek a bizonyos Theodor Dobzhánszkynak a mondására, ami ugye arra utal, hogy a biológia bármely jelensége csak az evolúció tükrében értelmezhető, ami azért volt érdekes tehát, ha a biológiában látsz valami, amit nem értesz, valami különös jelenség, ha ezt meg akarod érteni, az evolúcióhoz kell fordulnod. Ha kedves a párjával, ha nem kedves, ha ezt csinál, ha azt csinál, ha legyilkolja, ha nem gyilkolja le, ha átadja, ha nem adja át, ez mind az evolúció, mondta Theodor Dobzhánszky. Ugye ennek alapján, mint rájöttem sokan, átfordították ezt, továbbfejlesztették ezt a mondást arra, hogy a társadalomban bármely jelenségnek csak az evolúció tükrében van értelme. Értsd, a társadalmi jelenségeknél ez ugyanígy használható, bár, ha emlékeznek, még itt volt egy érdekes másik ilyen megfogalmazás, amit a evolúciós pszichológia alapítói mondtak nevezetesen, hogy a társadalom jelenségei vagy adaptáció, vagy melléktermék, vagy zaj. Értsd, ha látsz valamit a társadalomban, az vagy azért van, mert a közösség túléléséhez ez fontos volt, vagy azért van, mert valami, ami a közösség túléléséhez fontos, annak a mellékterméke. És a társadalomban az is elképzelhető, egyébként a biológiában is, hogy valami véletlenszerűen olyan, ami véletlenszerűen alakult ki. Három. Ami szintén nagyon fontos, és ezt egy további kutató tette hozzá, hogy tulajdonképpen az evolúció bármely jelensége a környezet tükrében válik érdekessé, értsd, alapvető szerepet játszik az evolúcióban a szelekció, a szelekciót általában a környezet testesíti meg, és ha meg akarod érteni, hogy valamilyen jelenség miért ilyen, miért olyan, akkor vizsgáld meg a környezetet. Ezzel kapcsolatban valószínű említettem egy hasonlatot, nem is hasonlat, ez egy valóságos történet, ami számomra ezt a legszebben mutatta, bár ugye minden hasonlattal vagy metaforával, amit maguknak mesélek, egy picit óvatosan bánjanak. A történet a következő. Még a 70-es években egy biológus volt, járt Venezuela és az ottani folyókban a halakat vizsgálta, és arra jött rá, azt vette észre, ő a guppikat vizsgálta, ez egy teljesen normál, szokásos kis halacska, hogy a vízfolyás alsó szakaszán a guppik egyformák, szürkék, és olyanok, hogy bele tudjanak olvadni a kövekbe, ami a víz alatt van. A felső részen meg arra jött rá, ugyanaz a faj rendkívül színes. A kettő között nincs több, mint 10 kilométer, vagy még kevesebb, és azt nézte, hogy ez miért lehet. És aztán rájött a következőre, lehet, hogy ez egy leegyszerűsítő, ezt ő megvizsgálta, és ez volt a lényeg, nagyon egyszerű, mert az alsó szakaszon ott élnek a guppik, hogy is mondjam, örök ellenségei, a törpecsuka, ami bezabálja őket. És itt a túlélés azon múlik, hogy bele tudjál olvadni a környezetedbe. A felső részen, a vízesés környékén nincs törpecsuka. Ott viszont a túlélés egy picit attól függ, hogy tetszenek-e a nőstényeknek. A nőstényeknek figyelmét pedig úgy lehet fölhívni, ha nagyon sokszínű vagy. Nem akarom nagyon, hogy is mondjam, messzire vinni ezt a hasonlatot, de talán megértik, hogy nagyjából így néz ki. Az, hogy te milyen vagy, az, hogy neked mi a sikeres vagy kevésbé sikeres, azt a környezet dönti el. Most, hogy ezt meséltem maguknak, egyik kedvenc íróm, most halt meg, nem tudom, hallották nevét, Richard Kapuscinski. Ha nem, nézzék meg, ő egy lengyel író volt, fantasztikus, érdekes volt az élete, a Császár és a Sahinsak című műve. Zseniálisan jó, fantasztikus, ezt csak azért akarom maguknak mondani, ez az etióp császárról és az iráni sakról szól, egész életében külföldre járt. Az egyik utolsó könyvének az a címe, hogy Utazások Herodotosszal, ahol leírja egyébként az élettörténetét, és ebben a történetben mindig beidézi, mi történt vele, 40-es évek, 50-es évek, 60-as évek, Lengyelország, stb., külföldök. Beidéz egy történetet, aminek az volt a lényege, hogy egy akkori király elküldi a perzsa császárhoz a fiát, vagy nem tudom, valami tanácsadóját, hogy kérjen tanácsot tőle, hogy hogyan kell uralkodni. És a tanácsadó vagy a gyerek elmegy, átadja az apa üzenetét a császárnak, aki nem mond tulajdonképpen semmit, csak azt mondja, hogy gyere velem sétálni. És akkor elmennek sétálni, és akkor azt nézik, hogy ott van a mező, és a mezőn, nem tudom, járnak éppen, nem tudom, a parasztok vagy ékek, és vágják le a füveket. És akkor megy haza, hogy hát miért küldtél oda, én semmit nem értettem, nem mondott nekem semmit, azt mondja, mondd el, hogy mit láttál. Hát azt láttam, hogy jöttek, és akkor így vágták le a füvet. És akkor a pap azt mondja, hogy megértettem. Ennek az volt a lényege, hogy aki kiemelkedik, azt le kell vágni. Pont. Bocsánat. A történet ez volt, ezzel csak azt akartam mondani, hogy egy ilyen rendszerben, ahol aki kiemelkedik, ezt majd, hogyha elmennek dolgozni, ott is látnak sokszor ilyen. Ez egy jellegzetes környék, és az egy jellegzetes reakciókat vált ki. Ha meg akarod érteni, hogy ez miért ugrál, ez meg miért nem ugrál, már országban fiatal, akkor ez mutatja. Visszatérek, hosszan beszéltem erről, de ez a milyen a környezet, ez alapvetően meghatározza ezt. Még egy gondolat, csak azért, mert lehet, hogy el fogom felejteni, és ez viszont lényeges. Ha tehát meg akarod érteni, ha arra a kérdésre akarsz válaszolni, ez egy enyhén politikailag motivált dolog lesz, hogy mi volna jó Magyarországon, milyen rendszernek kéne lenni Magyarországon, akkor erre úgy kéne válaszolni, képzeld már el, milyen környezet veszi Magyarországot körül. És annak megfelelően, hogy Magyarországot, egyébként bármilyen más országot a világban, milyen környezet veszi körül, innen lehet visszakövetkeztetni, hogy mi lesz igazán hatékony. Némileg leegyszerűsítve, ha ez a környezet gyorsan változó, konfliktusos, nehezen lehet eligazodni ebben, gyorsan mozgás ide meg oda, akkor milyen rendszer kell? Az evolúció ezt mondja, olyan, amelyik egészében, részeiben adaptív. Ha olyan van, ami nem nagyon változik, egy valaki vagy néhány valakik ki tudják számolni, hogy mi a jó a népnek, akkor még milyen rendszer a jó? Hát egy olyan rendszer, ahol vannak néhányan, és megmondják neked, hogy mi a jó. Ez egy picit leegyszerűsítő volt, de az evolúció valami ilyet mond. Ha kitalálod, és ez nem mindig nagyon nehéz, hogy milyen lesz a környezet 2050-ben, 2100-ban, vissza lehet következtetni, ugyanígy, bocsánat, mint a guppiknál, hogy milyen lesz az a struktúra, ami ebben leginkább versenyképes. Ugye a kulturális evolúció nem más, mint a környezet kihívásaira az ember válaszokat ad, ezek a válaszok, ezek mindenféle konstrukciók, és tulajdonképpen ugye ezt az elmúlt 2 órán meséltem erről, a történelem, hogy fejlődik, mi is a történelem, és akkor itt emeltem ki ezt a bizonyos vörös mondást, ez alattad a föld, feletted az ég, benned a létra. Valójában is az ember így képezi ki magát, megoldásokat talál, azok megváltoztatják a környezetet, és így tovább. Fontos gondolat volt, nem győztem eleget hangsúlyozni, sajnos ebbe az irányba nem tudok most jobban elmenni még, hogy hogyan is néz ki az ember. Az embert úgy képzeld el, mint egy ilyen matrióska babát, az evolúció építi egymásra ezeket a viselkedési programokat, és az ember tulajdonképpen, amikor szembe találkozik, vagy valamilyen környezetben elkezd tevékenykedni, mindig nézi, hogy ez a környezet milyen kihívásokat létesít, mindig megítéli, hogy melyik ebből a meghatározó, ezekből a különböző szintekből, és annak a szintnek megfelelő programot hívja elő, és ennek a programnak megfelelően reagál. Megjelent egy nagyon jó könyv, csak megemlítem maguknak, ha egy pici idejük van, ugye csupa olyan könyvet mondtam, amit talán érdemes elolvasni, de többet fogok róla beszélni, ez a Schoenstein Thalernek, az a könyvnek a címe, hogy Nudge. A nudge, mint látni fogjuk, ilyen noszogatást jelent, amikor valakit talán észre sem veszi, de arra lököd, hogy valamilyen irányba menjen, valamit csináljon, és az egész órának most ez volna a lényege, hogy az embereket, ha befolyásolni akarod, ha az embereket rá akarod venni valamire, hogy ezt tegyék és ne azt tegyék, akkor ezt nem csak parancsokkal lehet, és ez nagyon fontos lesz, meg fenyegetésekkel lehet megtenni, hanem úgy is, hogy szinte láthatatlanul fölkínálsz neki lehetőséget, szinte óvatosan, egy picit, majd látni fognak sok ilyen példát, picit arrébb lögdösöd, és akkor rögtön azt fogja csinálni, amit te szeretnél, és ebből még a politikai befolyásolásnak is kijön egy nagyon érdekes módja. Nem kell, hogy most előre ugorjak és mondjam, ha rá akarod az embereket venni például arra, hogy minél több cukros vizet igyanak, vagy ne igyanak olyan nagyon sok cukros vizet, akkor ezt meg lehet úgy oldani, hogy betiltod, hogy az éttermekben kólákat adjanak. És meg lehet ezt más módon is csinálni, ez most nagyon bonyolult volt. Mondok egy konkrét példát, ami egyébként az ő könyvükben nagyon szépen benne van. 2 példa is van. Most mondom az egyiket, ami ilyen könnyebben elmesélhető. Ha arra akarod a gyerekeket rávenni, hogy egészségeseket kajáljanak a éttermekben, akkor ezt meg tudod úgy csinálni, hogy az egészséges kaját rakod ide a szeme elé. És az egészségteleneket, a sós, meg ilyen zsírosakat rakod le. Pusztán azzal, hogy mi van a szem magasságban, anélkül, hogy azt mondanád neki, hogy fúj, ne zabálj annyit, ezzel el tudod érni 20-30%-kal lehet a fogyasztást egészségesebb, hogy is mondjam, ételek irányába el lehet tolni. Ez fontos lesz nekünk, tulajdonképpen a politikában és máshogy is ez egy rettentő fontos dolog, erről vitatkoznak. Szabad-e az embereket arra kötelezni, hogy ezt vagy azt csináljanak? Az egyik ilyen politikai irány, mit látni fogjuk, a libertárius elv az, hogy nem szabad, döntsd, de bízd rá az emberekre, hogy tegyenek azt, amit akarnak. Az érdekes az lesz, hogyha rábízod az emberekre, csak hogy nem adsz neki segítséget, fogódzót, csak rábízod, hogy csináljon azt, amit akar, akkor erre, mint látni fogjuk egyébként, mi az emberek válasza? Egy. Nem csinálnak semmit. És ezért sokszor rossz eredményre jutnak, máskor meg olyat választanak, véletlen alapján választanak, vagy olyat választanak, ami nem annyira jó nekik. Erről beszéltem, erről a bankos kísérletről. A bankos kísérlet mindössze annyi, és akkor egy picivel többet fogok beszélni, az úgynevezett priming jelenségről, ami tipikusan az ember matrióska modelljére utal vissza. A priming, már biztos beszéltem róla, de most újra mondom, egyre többször fognak ezzel találkozni, és ilyen kísérletekben, ne adj Isten, maguk is részt vesznek majd ilyen kísérletben, amikor téged tudatodon függetlenül, vagy tudatod nem tudatosan beélesítenek, vagy mások azt mondják, használják ezt a kifejezést, hogy előfeszítenek bizonyos viselkedésre. Ki lehet mutatni, sok ilyen kísérlet van, pusztán azzal, hogy amikor neked valamilyen döntést meg kell hozni a kísérletekben, hogy adsz-e pénzt, nem adsz-e pénzt, melyik döntést fogod meghozni, attól függően, hogy a falon valahol ott van a pénznek a jele, ott van egy felirat, ami a pénzre utal, vagy, ami még érdekesebb, a környezetben elhelyeznek játékmacit, ami gyerekre utal, te más típusú döntést hozol. És ez a kísérletekben jól azonosíthatóan befolyásolja a te viselkedésedet, amikor abban a szobában, ahol te ülsz, és a döntést meg kell hoznod, hogy mennyit adsz a gyerekeknek, mennyit viszel haza, ha ott a környéken, hogy hívják, ok vannak, játékmacik vannak, ki lehet mutatni, hogy többet adsz a gyerekeknek. Ha meg ott a környéken, vagy a számítógép képernyőjén fölvillan a dollár, vagy ilyesmi, nem veszed észre, nem látod, akkor meg kevesebbet, azt másképp gondolkodsz. Ezzel most csak azt akarom mondani, hogy erre utal. Amit itt ez a bankos kísérlet mutatott, amit tehát ez a Ernst Fehrék csináltak meg, az egyetlen nagy probléma, ezzel küszködöm most, hogy a nyomtatott Nature-ben nem jelent meg, hanem csak a online-on, és nem tudok az online-hoz hozzáférni. Nem láttam még az egészet, csak a leírásokat látom, amiből lassan össze lehetett ezt rakni. Nagyon egyszerű a kísérlet. A kísérlet arról szól, bankosokkal végezték a kísérletet. Arról van szó, hogy bejönnek a bankosok, két csoportra osztják őket. Már most mondom, hogy ez a két csoport, most fogom primingolni őket. Az egyiknek előtte az a feladat, hogy írja le, milyen tévét szokott nézni. Egyáltalán hogy tölti a szabad idejét. A másik csoportot pedig azt mondom, hogy írják le, milyen feladatuk van a bankban, mikor kerültek a bankban, meg ilyeneket, tehát a bankkal összefüggő kérdéseket teszek fel. Majd jön az igazi kísérlet, pénzeket kell feldobni, és számolni kell, hogy mennyi a fej és az írás. És azt mondják, ha valakinél jelentősen nyer a fej vagy az írás, $200 lehet nyerni. Pont. Biztos annyit szoktak mesélni maguknak, még akár a középiskolába is, hogyha valaki 100-szor földob egy pénzérmét, akkor az nagyjából 50-50 jön ki. Itt van az eredmény. Tehát a következőt csinálja, hogy kezdetben, akiknél az iránt érdeklődtek, hogy milyen a magánéletben, mivel tölti a szabadidejét, ott az eredmény 51,6-es az eredmény, ami nagyjából, ezeket szépen ki lehet mutatni, beleillik a Gauss görbébe. Akit viszont bankári mi voltukra emlékeztettek, ott 58,2 jön ki. A 26%-uk hajlandó volt csalni. A lényeg, hogy nyerni csak akkor lehet, ha csalsz. Pont. Mi az érdekes? Az érdekes tehát az, és ez nagyon fontos lesz, kíváncsi vagyok majd, hogy mások ezt hogyan írják meg, ebből nem az következik, írom én is a saját cikkemben, hogy a bankosok csalnak. Ugye mind a két csoportban bankosok vannak, akiket emlékeztetik arra, hogy te bankos vagy, azok különös módon csalnak. Akit erre nem emlékeztetnek, azok nem csalnak. A megoldás, most, illetve nem is a megoldás, a jelenség magyarázata pontosan erre a primingra utal, beélesítik, hogy te bankos vagy, aztán lehet tovább menni, hogy a banki kultúra milyen, már szervezeti kultúra milyen, ahol, hogy is mondjam, nagy nyomás nehezedik rád, hogy a nyerességet érjél el, profitorientáció, stb. Ez kvázi fölmenti az embereket az ilyesfajta csalásra, olyan értelemben, hogy a külső félre rá terheld a kockázatot és sok minden mást. Mi a lényeg? Az ember ebben az értelemben nagyon különös módon, nem racionálisan viselkedik. Az emberben van egy csomó olyan, hogy is mondjam, döntési program, ami azt mutatja, hogy szemben azzal a feltételezéssel, amit a hagyományos közgazdaságtan feltételez, nevezetesen az ember önző, racionális, hidegen számító, lehet látni nagyon sokféle jelenségben, hogy nem így van. Na most ezt a, hogy hívják nál, a priming-del kapcsolatban nagyon különös történetek vannak. Ilyeneket szoktak megmutatni, ilyeneket szoktak csinálni, hogy milyen etikai döntéseket hozol akkor, ha a környéken büdös van. Ezt úgy csinálják, hogy van egy szoba, a szobába kell ezt megcsinálnod, és előtte beengednek büdös, hogy is mondjam, szagot. És mit kapnak? Amikor büdös van, az emberek kevésbé etikus döntéseket hoznak. A kézmosás. Aki előtte megmossa a kezét, etikusabb döntést hoz. Ezzel most azt akarom maguknak mondani, ez a én mosom kezeimet, jönnek vissza ezek a jelszavak, mint valóságos történetek. És a kísérletben ezt mind nagyon ügyesen megcsinálják, van kontrollcsoport, van másik csoport, és lehet látni. Ez, hogy is mondjam, a tudattól független, ezt nem gondolja végig. Hasonlóképpen ugye a pénz szimbólumai, vagy játékmaci, ugyanerre vonatkozik, bocsánat, a nemzeti zászló. Csodálatos kísérletek mutatják ki, hogy igen, az embereket még a választásoknál és másoknál is befolyásolja ez. Hogy ott van-e a nemzeti zászló, másként döntenek. Ezzel csak azt akarom mondani, van némi igazság, amíg a választásoknál vigyáz arra, hogy a párt logók ne legyenek ott. De ugye ez azért fura nekünk, mert elvileg azt szoktuk mondani. Az ember racionális, hidegen számító, csak a lényegre koncentrál, és most azt tapasztalom, hogy számottevően befolyásolja az ő döntését, hogyha valamit el akarsz adni. Ezért van az, hogy például kisgyerekkel, kutyával, szexel, vagy valami ilyesmivel dolgokat el lehet adni. Hogy hivatkozzam, ez nekem nagyon tetszett, erre a Daniel Kahneman pszichológusok valamikor, szerintem 2000 táján Nobel-díjasok lettek, és ugye ő mondja, az ember épp úgy képes önálló gondolkodásra, mint a macska úszásra. Megteszi, ha rákényszerül, de jobban szereti nem tenni. Megint csak, ha egy pici unatkozó idejük van, a Kahnemannak megjelent a könyve Gyors és lassú gondolkodás. Ha érdekli magukat, egyáltalán a a pszichológusnak a gondolatmenete, ahhoz képest, hogy ő egy pszichológus és részben tudományos, lebilincselően érdekes a mű, mert nagyon sok kísérletet ír le, leírja, hogy hogyan gondolta ezt vagy azt, hogyan indult el ezen az úton. Ebben a könyvben van, viszonylag érdemes akár csak átlapozgatni. Beszéltem maguknak, ez fontos, ez a nudge. Az az igazság, ugye magyarul is megvan, ez a Thaler és a Kass Schusteinnek a könyve. Itt van az értékelés, ugye ez a nudge, mint ilyen enyhe ösztönzés, és az érdekes az, amivel mostanában foglalkoznak, hogyan lehet ezekből a nudge-okból rendszert építeni. Még egy ilyen fura hasonlat, ezt csak úgy halkan merem mondani, mert nem teljesen illő, majd nézzék meg, ez most a fiúknak szól elsősorban, ugye a könyvben van a Sipholi repülőtér férfi mosdójában, a Viszaárban, ahol ugye mindig baj van, hogy elnézést, a fiúk nem elég gondosak ilyen helyeken, és egyszerűen azt csinálták, hogy egy fekete légy képét gravírozták oda. És akkor kiderült, hogy pusztán ezzel jelentősen tisztábbá lehet tenni a WC-t. Ezt hozzák föl érdekes példának arra, ugye, hogy ez egy nudge, az ember ott van, és akkor ezt nézi, kész. A dolog azért érdekes, mert azon gondolkodik most az üzlet is, és a politika is. Hogyan tud maguknak, nekem ilyen nudge-okat adni, és látni fogjuk mindjárt, hogy egy csomó egészen különös példa van, ami ezzel kapcsolatos. A viselkedési közgazdaságtan felé menve, még ilyen kísérletre szeretnék hivatkozni. Nem tudom, szociológiában, szociálpszichológiát tanultak-e, megismerkedtek-e. Ugye az első kísérlet, ez a Salomon S. kísérlet volt. Ugye akkor kezdték el kitalálni ezeket a furcsa kísérleteket, amikor sokan vesznek részt, de igazán egy ember az, aki a kísérleti személy, és a többi az mind beépített. Ez nagyon érdekes, hogy ez a módszer, ez nagyon elterjedt. Ma már kezdik azt nézni, hogy ez vajon eléggé etikus-e. A Milgram kísérletben ott ez sokkal élesebben vetődik föl. Itt mindössze arról volt szó, ugye nem tudom, látták-e vagy hallottak-e, ott áll mondjuk 10 ember, a feladat az, hogy azt nézik meg, hogy ilyen távolságból mondjuk mennyire tudod megítélni egy pálcának a hosszát. Tehát itt van a pálca hossza ekkora, és aztán mutatnak neked még 3-at, egy, ami láthatóan nem ilyen, egy, ami jóval nagyobb, egy meg, ami nagyon hasonló ehhez, és azt kérdezik tőled, hogy melyikhez hasonlít. És akkor ott ülnek az emberek, és megkérdezik az elsőt, és hát az azt mondja, hogy hát nyilván az elsőhöz. A másik, hát nekem úgy tűnik, hogy az elsőhöz. Harmadik, biztos az első. És akkor a lényeg most jössz te, hogy hogyan ítélsz akkor, ha előtted 9 ember mondta a nyilvánvalóan nem igazra, hogy az a helyzet. És hát, hogy is mondjam, a kísérleti alanyok 35%-a hibás választ ad, ami azért érdekes, mert abszolút nyilvánvaló, hogy mi van. Ezzel azt akarom mondani, elindulnak ezek a kísérletek, aztán egyre több ilyen kísérletet végeztek el, és mind arról szól, hogy vajon mennyire befolyásolhatók az emberek, mennyire igaz az, amiről eddig beszéltünk, hogy az ember racionális, hidegen számító, mérlegelő, saját érdeket néz, és egy csomó olyan elem van, ami ez nyilvánvalóan ennek ellentmond. Lehet, hogy ezt is említettem, nagyon érdekes, amikor a különböző világok összeütköznek. Amikor azt mondom, hogy különböző világok, akkor ezt úgy kell érteni, hogy a világoknak a működésmódja alapvetően eltérő. Van egy világ, ahol a piac uralkodik, az az értékrend, az a logika, és van egy másik világ, ahol egészen más szabályok uralkodnak, önkéntesség van, valamit azért csinálok, mert kedvem van hozzá, vagy mert úgy gondolom, hogy valakinek ezzel segíteni tudok. A kísérlet egyébként, ezt is ajánlgattam maguknak, a Dan Ariely Kiszámíthatóan Irracionális című könyvében írja le, amiben egyébként sok nagyon érdekes ilyen típusú kísérletet ír le. Nagyon egyszerű, mindig erről van szó, feladatot adunk az embereknek, mely feladat nagyon sok esetben fizetnek érte, picit unalmas, nehéz, ismétlődő vagy ilyesmi, amiért utána pénzt kapsz. Az egyik esetben ugye számítógéppen kellett ezt csinálni, hogy valami egérrel ottan ráhúzod a kört a képernyő valamelyik részére, amikor sikerült, akkor a dolog újra kezdődik. Ez tart körülbelül 20 percen keresztül, meglehetősen unalmas. A lényeg, volt, akik 5 dollárt kap, és volt, aki az egész munkáért 50 centet, és volt, akit szívességért dolgoztattak. És akkor itt jön a legérdekesebb eredmény, akik 5 dollárt kaptak, azok 159 kört húztak. Ugye mi a logika ebben, hogy olyan világban élünk, ahol az embereket pénzzel lehet motiválni, minél több pénzt adsz, annál jobban motiválod őket. Ez az elején még be is jön, mert az 5 dollárosak 159 kört, az 50 centesek csak 101-et. De érdekes módon, akik szívességért dolgoznak, akiknek tehát azt mondják, hogy ezt a feladatot meg kell csinálni, kérem segítsen a kísérleti szervezőknek, hogy vegyen ebben részt, azok 168 kört csinálnak. És ez a dologban nem illett bele. Most ugye arról beszélek, hogy igaz-e a közgazdaságtan hagyományos feltételezése, és hát arra jönnek rá, hogyha az emberek számára fontos az a társadalmi norma, hogy segítsek valakinek, akkor eltekintek attól, hogy mennyi pénzt kapok érte, hajlandó vagyok keményebben dolgozni. Még azt is el tudom képzelni, hogyha a maguk barátnak, vagy a szülő kéri meg magukat, segítsenek valakinek, akkor még sokkal jobban csinálják azt, mint hogyha egyébként fizetnének maguknak ezért, hogy nem tudom, a matek, vagy a valamilyen egyetemi, vagy a érettségi felkészítőt csináljanak, tehát ott is ez megvan. A másik, ez is egy érdekes dolog, talán ezt is említettem, ami mutatja, és ugye most arról beszélek, hogy az, aki dolgozik, az számára fontos, hogy ezt a szituációt milyennek nézem. Ez most egy piaci szituáció, valaki fizet nekem azért, hogy egy feladatot megcsináljam, vagy ez egy olyan szituáció, ahol valaki megkért engem, hogy segítsek. És attól függően, hogy én milyennek ítélem ezt, más döntést hozok. Ez volt ez az izraeli óvoda kísérlet, amit aztán más formában mások elvégeztek. A dolog nagyon egyszerű. Szoktam mondani maguknak, hogy majd megtudják ezt, hogyha a gyerekük lesz. Hogy tudnék, a gyerekért az óvodába oda kell menni, de gyakori, hogy elkésel. Ez a dadusokat zavarja, velem is megtörtént már, hogy majdnem, hogy a gyerekemet kirakták ottan a lakótelepen a óvoda elé, mert nem mentünk érte, és már haza akartak menni. Ebben az óvodában is, izraeli óvodában is ez volt a probléma, és ezért valaki kitalálta, hogy ösztönözzük a szülőket, hogy időben jöjjenek a gyerekért. Hogyan lehet valakit ösztönözni, hogy időben jöjjön? Büntetett, ha késik. Tehát aki elkésik, annak fizetnie kell valamit. Most tételezzük fel 300 forintot, most, vagy nem tudom mennyit, itt magyar pénzben. És ezzel szemben mit tapasztalnak? Mikor fizetni kellett, a késések száma megnőtt. Azért nőtt meg, mert az emberek nem úgy fogták ezt fel, hogy ez nekem kötelességem időben oda menni, és most engem megbüntettek, hanem azt nézték, hogy ez egy üzlet, az, hogy tovább vigyázzanak a gyerekemre, annak ez az ára. Tehát azáltal, hogy én kifizettem a 300 vagy mennyi forintot, ezzel megvásároltam azt, hogy késhetek. Átbillent a dolog, más a szituáció, és másként reagálok erre. Na most a későbbiek során egyébként nem véletlenül éppen a Kahnemannék egy egész sor olyan kísérletet végeztek, ami az embereknek, az embernek a racionálistól eltérő viselkedését mutatják, és mindegyik esetben ki lehet találni Ugye már többször sírtam itt maguknak, hogy milyen kár, hogy nincs bevezetve az internet, nem tudjuk megnézni a TED-eket, ahol csodálatos kísérletek vannak, nézzék majd meg, egy pici idejük van rá, ez a monkey economy típusú dolog, ahol mutatják, hogy a majmok mennyire hasonlóan gondolkodnak e tekintetben, mint az ember. Tehát, hogy a majmoknál a nyereség, veszteség, a loss aversion, a status quo torzítás hogyan jelenik meg, és hogyan mutatja, hogy egy majom nagyjából ugyanúgy ítéli meg ezeket a dolgokat, mint ahogyan egy ember, ami ugye arra utal, hogy ez a fajta viselkedésnek evolúciós gyökere van. És akkor mondom azokat, vagy legalábbis megemlítek egy-kettőt, azokat a példákat, amivel ezeket a kísérletekben bizonyítani szokták. Különös módon éppen ez a Kahneman, meg egy Tversky nevezetű pszichológus tömegével, ja, itten hivatkozom is a Laurie Santos Monkey Economy, ez a TED-en van, érdemes megnézni, mert lehet látni, hogy készítik föl a majmokat arra, hogy csinálsz valamit, akkor nyújtom a kezem, és akkor hogy hogyan hozzák a döntést. A lényeg, ugye ez a veszteség, averzió, ez ugye arra utal, hogy, és a Kahnemanék tették föl tömegével ezeket a kérdéseket, hogyha feldobunk egy pénzérmét, ha fej 1000 forintot nyersz, ha írás, akkor nem kapsz semmit, a másik lehetőség, biztosan kapsz 460 forintot, melyiket választod? Az emberek, akiket megkérdeznek, általában a B verziót választják, holott, ha ez a bizonyos racionális hidegen számító volna, akkor nyilvánvaló, hogy az A jobb, mert nagyobb valószínűséggel nyer. Pontosabban ott a várható érték 500 forint, az ember, hogyha választhat a 500 és a 460 között, akkor az 500-at választja. Tehát ez vonatkozik arra. Nagyon sok más ilyen kísérletben is lényegében ugyanezt bizonyították. Nagyon érdekes a tulajdonnak a szerepe, amikor a kísérleteket úgy végzik el, hogy valakinek adnak egy csészét, és aztán megkérdezik, hogy ezt mennyire adná el, vagy megkérdezik tőle, hogy a lényeg az, hogy a hallgatók egyik csoportjának adnak egy 5 dollár értékű korsót, és utána megkérdezik, hogy mennyire adnák el ezt másoknak, vagy egy másik csoporttól azt kérdezik meg, hogy fölmutatják ezt a 5 dollár értékű korsót, és megkérdezik, mennyi pénzt fogadnál el helyette. És az érdekes az, aki el akarja adni legalább 7 dollárt szeretne, aki a pénzt választotta, az elégedett volna 3,5 dollárral, holott ugye megint csak a hagyományos közgazdaságtan logikája az, hogy ez a kettő nem különbözhet egymástól, hiszen mindegyik ugyanarra a dologra vonatkozik, mégis egészen másként ítélték meg ezt az emberek. A Kahnemanék leírják, hogy mennyire örültek annak, különböző projektekbe kerültek be, amikor lehetőséget kaptak a kísérleti személyeknek különböző kérdéseket feltenni. Az egyik esetben, nem tudom, az ausztrál kormány, nem tudom, a 70-es vagy a 80-as években adott valami pénzt a kutatóknak, hogy föltehetnek kérdéseket, csak az volt a kikötésük, hogy mivel most nem tudom, itten gazdasági leépítés volt, kérdezenek rá az embereknél egy-két dologra a ezzel kapcsolatos viselkedésre. Tehát megkérdezték, mit kezdeni, mit szeretnél kezdeni itt-ott vagy amott, amit a kormány arra használt föl, hogy valamilyen döntéseknél, de nem szólt abba bele, ha emellett még föltettek, nem tudom, egy csomó más kérdést, és akkor leírják, hogy itt tettek föl különböző kérdéseket, és ebből a szempontból érdekes volt megint csak a status quo kísérlet. Ezzel egyébként így vagy úgy maguk is találkozhatnak. A status quo kísérlet, ott van az első. Vaskereskedés, hólapát 1500 forint. Egy hóvihar reggelén fölemelik az árat, nem tudom, találkoztak-e ilyen jelenséggel, ez az ízével szokott lenni, a esernyővel, amikor kezd esni az eső, fölemelik 2000 forintra az állat. A kérdés az, hogy ezt milyennek értékeli, kifogástalan, elfogadható, tisztességtelen, nagyon tisztességtelen, a válaszok 82%-a tisztességtelennek vagy nagyon tisztességtelennek tartja, hogy tehát akkor emelik föl az árat, amikor hóvihar van. Nagyon hasonló másik, amikor arról van szó, hogy van egy ilyen fénymásoló üzlet, ahol óránként 5000 forintot keres, körében tönkre megy az üzem, megnő a munkanélküliség, és erre hivatkozva a menedzsment 4000 forintra akarja csökkenteni, vagy csökkenti az alkalmazott fizetését, mert hogy ott akár 4000 forintért is hozzá lehet jutni a munkaerőhöz. Ezt megint csak tisztességtelennek tartották, értsd, hogy pusztán azért csökkentik itt a vállalatnál a fizetésedet, mert hogy nagy lett a munkanélküliség, és hogy is mondjam, olcsóban is hozzá lehet a munkaerőhöz jutni. Ha viszont az eddigi alkalmazott kilép, és a tulajdonos úgy dönt, hogy az utódját 4000 forintért veszi fel, ezt az emberek elfogadják. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy lényegében a döntés sok szempontból hasonló, mégis ebben az esetben ezt elfogadhatónak tartják, vagyis a status quo értékét a gazdasági és egyébként politikában is hajlamosak vagyunk elfogadni. Ez sem érdektelen a optimizmus és a túlzott önbizalommal kapcsolatos kérdőívek. Ennek megfelelő oldallal én magam is találkoztam a hallgatóknál. Ugye megkérdezik a hallgatóktól, hogy mit gondol, hogy eredményei hova fognak esni. Általában mindenki arra számít, hogy az ő eredménye átlagon fölül lesz. Tehát a megkérdezett hallgatók 5%-a gondolta, hogy az alsó 50%-ban, 50%-a ugye a felső 10%-ban. Nagyon hasonló ez, amikor egy vállalkozó belekezd az új vállalkozásába, ezt már csak a, hogy is mondjam, valahol olvastam, és nagyon tetszett nekem ez a megfogalmazás. Hozzáteszem, hogy mindig első házasságomat élem. A második házasság a remény diadala a tapasztalat felett. Ez tehát csak arra vonatkozik, hogy az emberek az esetek többségében saját lehetőségeiket optimistában látják, nagyon nehezen tudjuk realistán megítélni saját magunk helyzetét, és ebből egy sor, hogy hívják, következik, jelentősen meghatározza. Ez az a táblázat, ami talán a leginkább mutatja, hogy hogyan fogják a milyen módon lehet az emberek viselkedését befolyásolni ezekkel a bizonyos apró, hogy is mondjam, noszogatásokkal. Ugye a kérdés az, hogy különböző országokban kérdeztek arra rá, hogy hozzájárul-e a polgár ahhoz, hogy halála után szerveit szerváltüttetéshez felhasználják. A legérdekesebb az volt, hogy ugye a megkérdezett országok, itt most európai országokról van szó, kulturálisan nagyon hasonlók. Általában az az elvárásunk, az a várakozásunk, hogy hasonló kultúrájú országokban az emberek nagyon hasonlóan fognak erre válaszolni. Tehát nézzék meg, itt van Németország és Ausztria, Svédország és Dánia, Anglia és Franciaország. Az egyik esetben, ha lehet így mondani, majdnem teljes a hozzájárulás, hogy az emberek a haláluk után a szervüket szerváltültetésre felhasználják, míg a másik esetben meglehetősen ritka. Ugye néha megkérdezem a hallgatókat, hogy mondjanak ötleteket, mi lehet ennek az oka, és akkor a hallgatók nagyon, nagyon kreatívan generálnak lehetőségeket. Mi a lényeg? A valóság nagyon egyszerű, és ez rögtön mutatja, és erre figyeljenek a saját életük során ebbe a hibába, vagy ezzel a lehetőséggel találkozni fognak. Tehát ugye kétféleképpen lehet ezt megfogalmazni. Általában azt szokták mondani, hogy ha valamilyen megoldást szeretnéd, hogy ezt fogadják el az emberek, párnázzuk ki a legkisebb ellenállás útját, a lustaság fél beleegyezés, vagyis ha az embereknek valamit csinálni kell, akkor az emberek egy jelentős része hogy is mondjam, nem fog megtenni dolgokat. Ha tehát rá akarsz venni valakit valamire, hogy akár csináljon, vagy ne csináljon, akkor az lesz a lényeges, hogy amit te szeretnél, azzal kapcsolatban neki ne legyen feladata. Akiknél magas az arány, ott általában az volt, csak akkor kattintson, hogyha nem járul hozzá. Míg, hogyha neked a hozzájárulásodat, a beleegyezésedet kattintással kell jóvá hagynod, akkor az embereknek csak kis százaléka fogja ezt elfogadni. Nem tudom, emlékeznek-e még, bár ez most már lassanként ennek a játéknak a vége fele járunk, amikor arról volt szó, hogy az emberek bent maradnak-e a magánnyugdíj pénztárakban, akkor is ugye arról volt szó, hogy aki bent akar maradni, annak kellett viszonylag hosszan és meglehetősen nehéz körülmények között sorban állni, és ez önmagában kimutathatóan 15-20%-kal lecsökkentette, tehát jelentősen lecsökkentette a magánnyugdíj pénztárakban bennmaradóknak az arányát. Ha tehát valamiről azt akarod, hogy az emberek ne tegyék, akkor azt tedd nehézzé, hogy amellett ők képesek legyenek kitartani. A problémát a 21. században az jelenti, és ez megint egy másik, amit ajánlgattam maguknak, a TED-en levő prezentációt, a Barry Schwartznak a Paradox of Choice című prezentációjára utal. Szinte mindenütt nagyon sok a lehetőség, és az derült ki, és ez egy különös dolog, hogy szemben azzal, amit korábban elképzeltünk, hogy amikor az embereknek választási lehetőségünk van, akkor a boldogságuk és az elégedettségük nő, egy idő múlva a választási lehetőségek olyan szélesek, hogy az emberek nem tudnak választani, bizonytalanok, és ezért elesnek egyébként jó lehetőségektől. Azt hiszem Svédországban, amikor bevezettek egy új nyugdíjrendszert, aminek az egyik lényege az volt, hogy szinte mindenki megtalálhatta azt az opciót, ami szinte rá van, hogy is mondjam, szabva, de minthogy nagyon nagy volt a lehetőségek száma, ugye 456 nyugdíj alap indult, utána ez 1000 fölé nőtt, és arra figyeltek föl, hogy az emberek jelentős része nem tud dönteni, és ezért nem is dönt, és nagyon sokan maradtak úgy, hogy egyikbe se léptek be. Erre szokták kitalálni azt, hogy létre kell hozni egy olyan alapértelmezett megoldást, ami akkor lép életbe, amikor az emberek nem tudnak választani. Ez részben magyarázza egyébként, elvileg van lehetőséged arra, hogy amikor egy számítógépet veszel, ne szükségképpen a Windows-t vagy az alapértelmezett megoldásokat válaszd, ennek ellenére az emberek túlnyomó többsége, gyakorlatilag 99%-a megmarad annál, ami a gépben benne van. És akkor tulajdonképpen befejezésképpen néhány szót, ami a politikában az elkövetkező időszakban szerintem rendkívül érdekes lesz, megjelenik ez a bizonyos libertárius paternalista befolyásolás. Ugye a politika elméletnek egy nagyon érdekes problémája az, hogy szabad-e az embereket az államnak, a politikának jelentősebben befolyásolni. Vannak országok, vannak politikai irányzatok, akik ezt inkább elfogadhatónak tartják. A hagyományos liberalizmus ezt a dolgot nem tartja elfogadhatónak, annak is talán a legszélsőségesebb, lehet így mondani, modellje, a libertárius modell, ami azt mondja, hogy az állam vonuljon vissza, minél kevésbé befolyásolja az embereket, bízd mindig rá magára, a polgára, hogy meghozza ezt vagy azt a döntést, ami új lehetőség vetődik fel, és ez egy érdekes dolog lesz, amin ma a vita folyik, hogy milyen mértékben szabad-e, és milyen mértékben az államnak befolyásolni az embert. Ez ugye azért érdekes, mert ha valaki libertárius, akkor az különösebben nem akarnám engedni, hogy befolyásolják az embereket, például azzal, hogy cigarettázni lehessen vagy sem. A libertárius azt mondaná, hát bízd rá mindenkire. Mondd meg neki, bár ez is egy nagyon lényeges lépés volt, hogy a cigaretta ártalmas, és utána hagyd, hogy eldöntse, hogy ő most cigizni akar-e vagy sem. Ez az egyik. A másik, aki ebben az esetben vagy más esetben tilt. Tehát én eldöntöm helyetted, hogy ez neked nem jó, és ezért megtiltom, hogy ezt vagy azt a könyvet elolvasd, megtiltom, hogy ezt vagy azt a filmet megnézd, megtiltom, hogy ilyet vagy olyat egyél, hogy az iskolában vagy bárhol máshogy sósat vagy édeset vagy ilyet lehessen adni, és a vita ma arról fog folyni, és ez egy nagyon gyakorlati érdekes kérdés, meddig mehet el az állam, és ami ma a vitát nem is az, hogy föloldja, ami egy új, hogy is mondjam, szint ad neki, ez pont az, hogy azon kívül, hogy megtiltod, azon kívül, hogy mindent megengedsz, van még egy ilyen lehetőség, hogy ilyen gyengéd noszogatással befolyásolni lehet az embert, megadunk egy alapértelmezést, bár az alapértelmezésnél érdekes lesz, hogy azt hol húzod meg, és akinek nem ez kell, vagy máshogy kell, azt azért lehetővé teszed. Még egy ehhez kapcsolódó, elég érdekes dolog, egyébként pontosan a nyugdíjrendszerekkel, egy nagyon különös fogalmat használnak a viselkedési közgazdaságtanban, ez a tízes fagyos empátia, ez arra utal, és olyat használnak, hogy a közgazdászok néha kétféle jószágról beszélnek, a befektetési jószág és a bűnös jószág. A befektetési jószág valami olyasmi, ami most kerül pénzbe, és egyébként a jövőben fogod élvezni. Nem véletlen, mert általában a befektetés ilyen. Ma rakod el a pénzt, ma mondasz le a fogyasztásról, ma nem kajálod, iszod föl ezt a részt, hanem elteszed jövőre, és aztán majd a jövőben. Ez a befektetés. Ezzel szemben a bűvös jószágok pont olyanok, amit ma élvezel, és később jön meg a kára. Ugye az egyik a tanulás vagy a nyugdíjbefektetés az egy ilyen befektetési jószág. Ma van a nehéz, ma mondasz le, és jövőben élvezed. A fagylalt vagy a sütemény meg az alkohol, ennek pont az ellenkezője, most élvezem, és esetleg évek múlva jelent ez problémát. A kérdés az, hogy hogyan tudom befolyásolni az embereket. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor a döntést meghozom, akkor általában nem józanul döntök. Már biztos elmeséltem többször is maguknak ezt a Dan Ariely féle szexkísérletet, ami ugye pusztán arról szól, hogy szexuális viselkedés formákat kutatnak, és az elején föltesznek mindenféle kérdéseket, hogy ami erre utal, hogyha egy lány azt mondja, hogy nem, akkor te folytatnád-e vagy sem, és amikor az emberek józanul döntenek, akkor az emberek, a megkérdezett amerikai hallgatók, hangsúlyozom, ez kint elég nagy probléma, a megkérdezett hallgató 90%-a azt mondja, hogy ő nem, ilyet ő nem csinál. Ha elkezdik a szexfilmet mutatni, és akkor kérdezik meg ugyanerről, akkor már másként ítél erről. Ez abból a szempontból érdekes, hogy pont erről a befektetésről, bűnös javakról általában nem józanul döntünk, és ezért elég érdekes kérdés, értsd, amikor el kéne raknom a pénzemet a jövőre, akkor a szituáció olyan, hogy ilyen problémám van, már hogy be kéne fizetni ezt most itt, meg kéne venni a gyereknek azt, és ilyen gondom van, és ezért ez nem olyan, hogy szépen nyugodtan ülök, és végig gondolom, mi a jobb, ha ma fizetek, vagy ma költöm el, vagy egy év múlva költöm el. A kérdés tehát az, hogyan lehet ezt a problémát megoldani, és akkor a közgazdaságtan, de nem csak a közgazdaságtan, maguk az emberek is kitalálnak egy megoldást. Ugye ez a Nudge című könyvben a Jane Hackman és a Dustin Hoffman példái vannak benne. Ezt minden hallgatótak, biztos maguknak is elmondtam, már nekem rettenetesen tetszett. Ugye mind a két színész, jól ismerték egymást, még akkor, amikor egyik sem volt híres színész, ami ugye New Yorkban azt jelentette, hogy elég nehezen éltek, és akkor egymástól kértek pénzt, és egyszer a Gene Hackman fölment a Dustin Hoffmanhoz, azért, mert a Dustin Hoffman pénzt kért tőle, hogy nincs elég pénze enni. És akkor a Gene Hackman fölment, és adott a Dustin Hoffmannak pénzt, de amikor kiment a konyhába, látta, hogy ottan a polcon ott vannak ilyen dobozok, és a dobozokban pénzek vannak. És akkor azt mondta, hogy miért kérsz pénzt, amikor itt van, neked van pénzed, de a Dustin Hoffman levette a dobozt, és mutatta, hogy amiben pénz van, azon az van, hogy rezsi. És az, amiben az volt, hogy ennivaló, abban nem volt pénz. Na most ez abból a szempontból érdekes, ez a mentális könyvelés. Nem tudom, magukat így nevelték-e, de nagyon sokaknál jött ez elő, érdekes módon engem nem, de a húgomat a mamám úgy nevelt, és nagyon sokáig ezt csinálták, hogy borítékokba vagy dobozokba rakták, mint a Gene Hackman, vagy a Dustin Hoffmannál a pénzeket. Tehát, hogy hónap elején szétrakom a pénzeket, és az egy fontos dolog, hogy abból a csuporból, amire az van fölírva, hogy rezsi, nem veszek ki pénzt, hogy narancsot vegyek magamnak. Arra a kaja szolgál, ez tehát egy olyan módszer, amikor magad számára állítasz föl szabályt, teszed nehézzé, hogy szabadon tudjál ezek között tovább cserélgetni ezeket a dolgokat, és egyébként ugye nagyon sok ilyen választás tervezés, magát a kifejezést, ugye ez a Schoenstein-Thaler könyvben jelenik meg, dolgoznak ki megoldásokat. Amerikában volt egy ilyen, és egyébként egész jól működött. Ma ez kevésbé működik, bár lehet, hogy ezeket megint be kéne vezetni. Tehát ez pont, amikor elkezdett Amerikának jól menni, az 50-es években vezettek ilyeneket be, bankok csináltak, ami azt jelentette, hogy a szokásostól eltérően kedvező feltételekkel helyezhettél el minden hónapban egy bankszámlára, amiért nem kellett fizetned, kevés pénz, 500 forintot. Tehát egy ilyen nagyságrendű pénz, amit viszont csak karácsonykor használhattál föl. És ugye az a szokásos probléma, hogy jön karácsony, vásárolni kéne, és nincs annyi pénzem, ennek a problémának egy ilyen választás tervezési megoldása az, hogy minden hónapban valami kevés pénzt elraksz, és akkor év végére van egy nagyobb pénz, amit föl tudsz használni. Tehát ez a TED szokássá, viszonylag keveset kell csinálnod, viszonylag keveset kell adnod, és mégis a dolog jól működik. Az egészet összefoglalom, két dolgot szeretnék csak említeni. Szintén a Kahneman könyvben van egy nagyon érdekes kutatás, ami arról azzal volt kapcsolatos, hogy hogyan ítélnek az emberek a jövőjükről, hogyan ítélnek az életükről, és a kísérletekből az derül ki, hogy mintha minden emberben kétféle lény volna, kétféle énje volna, az egyik az emlékező én, a másik pedig a tapasztaló én. Az emlékező én úgy gondolkodik, hogy visszatekint az életre, ennek az életnek vannak mondjuk csúcsélményei, és annak megfelelően, hogy az a csúcsélmény jó-e vagy rossz, e szerint ítéled. Ha tehát az életed során volt egyszer valami, akkor nagyon boldog voltál, ez lehet, hogy egész életedet úgy, ahogy van, boldoggá teszi, vagy ennek pont a fordítottja. A másik, a tapasztaló én ezzel szemben megpróbálja integrálni mindazt, ami veled történt. A lényeg az, hogy az érdekes az, hogy kétfélék vagyunk, van, aki inkább ilyen, van, aki inkább olyan, és emiatt van az, hogy egészen másként ítéli meg az életét az, aki e szerint vagy a szerint él, tekintheti önmagát vagy életét boldognak. Egy olyan ember, akinek egyébként elég szerencsétlenül alakult a sorsa, de mégis volt egy olyan élménye, volt egy olyan korszaka életének, amikor jelentős eredményeket ért el, És lehetséges, hogy valaki, akinek az élete nagyon nehezen alakult, vagy szerencsétlenség érte, mégis egészébe véve, hogy is mondjam, az életével nagyjából elégedett. A legérdekesebb példa, amiket egyébként valóságosan is elkészítettek, ha valakinél, erre is ugye kétféle példa is szokott lenni, de jelentősen, akiknek elvesztették valami súlyos balesetben, mozgás képességüket vesztették el, akkor egy ilyen általában azt eredményezi, hogy az elégedettség érzése érthető módon jelentősen lecsökken, de a kutatásokban azt mutatták ki, hogy utána érdekes módon még akár meg is nőhet. Egy dologgal fejezem be, érdekes módon az elmúlt időszakban látta két olyan darabot is, ami ezzel a témakörrel kapcsolatos, ha unatkozó idejük van, meg lehet nézni. Az egyik a Happy Ending volt, itt a sarkon, ahol régen mozi volt, abban a színházban volt. Négy hölgyről volt szó, akiknek rákjuk van, és aztán ebből. A másik pedig a Mégis kinek az élete. Lehet, hogy azt is ugyanott láttam valami másban. Ezt azt hiszem izének is földolgozták filmnek, hogy valaki egy ilyen baleset alkalmával megbénul az egész teste, és aztán ebből volt egy francia film, de ez most nem arra vonatkozik, egy másik, ezt emlékszem, akkor ezek szerint lehet, hogy azt látta, van egy ilyen fiú, aki segíti őt. Egész jó film volt ez. Az a darab, amiről én beszélek, az ehhez képest egy picit, ha úgy tetszik, elgondolkoztatóban ér véget, mert ugye itt arról van szó, hogy azért küzd, hogy meghalhasson. Nagyon elgondolkoztató volt, de egész jó volt a darab is, jól is játszottak, érdemes ezeken úgy elgondolkodni. Abból a szempontból lesz érdekes, most erre egyre többet írnak, és ugye kár a honlapomon talán megtalálható, mert írtam szerintem egy nagyon jó cikket az ÉS-ben, és ez talán megvan a honlapomon, ahol én is ezt a kérdést jártam körbe. És ugye legfeljebb ott az a különbség közöttünk, hogy magától, maguktól ez még nagyon messze van. Nálam ez közelebb van már, mint az élet vége, és annál is inkább, mert vannak még olyan rokonok, akik nem az enyém, a feleségemé, a mama, aki már 95 éves, és az ember egyre többet gondol ilyenre. Ennyit akartam most ezzel kapcsolatban mondani. Köszönöm szépen a figyelmüket, és egyébként köszönöm a jelenlétüket.
Elhangzott a társadalmi evolúcióról általában, a kísérletektől a hétköznapokig. Marosán György előadását közvetítettük az ELTE Bölcsészettudományi Karáról. A felvétel 2014.